Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a meleg és még mindig levegőtlen vasárnap délutánon is. Álljunk fel testvéreim és imádsággal kezdjük el a mi együttlétünket. Köszönjük, Urunk, hogy a Te kegyelmed által megengedted számunkra azt, hogy ezt a mai napot, úgy ahogy a Te ígédből tanultuk és tőled láthattuk, neked szánhatjuk ezt a napot. Köszönjük házadnak békességét és csendjét, ahol lecsöndesedett a mi szívünk és elménk. Köszönjük, Urunk, hogy itt érthettük meg a mi helyzetünket a Te igéd által, és itt láthattuk meg azt a kegyelmet, amelyet fölkínáltál Jézus Krisztus áldozatában. Köszönjük, Urunk, hogy itt erősödhetünk, halva és megértve a Te igédnek hozzánk szóló újra és újra fölcsendülő üzenetét. És köszönjük, Urunk, hogy ezt a mai délutánt is szeretnéd így a mi javunkra áldásként fordítani. Segíts, Uram, hogy minden nehezítő körülmény ellenére is hadd kívánjunk téged, hadd kívánjuk azt a közösséget, azt a lelkület, azt a szeretetet, amelynek a forrása Te magad vagy, és hadd töltsön be bennünket a Te igéd üzenete, tanítása. Kérünk, Atyánk, hogy áld meg azokat a testvéreinket, akik még úton vannak ide a Te házad felé, és légy azokkal, akik úgy döntöttek valami miatt, hogy nem jönnek már el erre a délutáni Isten tiszteletre. Kérünk téged, mennyi Atyánk, hogy hallgass meg így imádságunk, és áldásoddal marad közöttünk. Amen. Kedves ülekezet, kedves testvérek, a mai délutáni Isten tiszteleti alkalom. A Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetének 10. versétől a 20. verséig szeretném elolvasni Isten igéjét. Tehát Pál apostolnak Filippi beliekhez írott levelének 4. fejezetéből a 10. verstől a 20. versig fönnállva hallgassa meg, illetve kövesse figyelemmel a gyülekezet testvériség a Bibliából Isten igéjét. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenben, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusba, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából az ajándékozás és elfogadás tekintetében, egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tesztalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, amit tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy a te gyermekeid életében mindig különleges módon tudsz megnyilvánulni, és különleges módon fejtett ki a te erődnek megnyilvánulásait. Köszönjük, Urunk, hogy ezt tanulhatjuk és gyakorolhatjuk mi is egymás felé a testvéri közösségben. Kérünk, Atyánk, segíts, hogy hadd engedjük mi is azt, hogy a te munkád nyilvánvalóvá tudjon válni rajtunk és bennünk, mások élete felé is, hogy ilyen módon is dicsőítessék a te neved ezen a helyen, ahol vagyunk, és növekedjék a te néped üdvözlőkkel és megtérőkkel. Kérünk, Atyánk, hogy így áld meg figyelmünket és szívünket, amikor az ige hallgatásában is szeretnénk részesülni. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, bizonyságtételekben, amikor arra van lehetőség, és lehet, hogy mi is éltünk át ilyet, és volt benne részünk, amikor mi tettünk bizonyságot, ami hitünkről, ami életünkről, megtérésünket is ideértve, vagy talán egy-egy olyan epizódját kiemelve az életünknek, amikor Isten munkájáról tettünk bizonyságot a gyülekezetnek, és talán arról is, hogy Isten hogyan tanított meg bennünket dolgokra, hogyan láttatott be velünk dolgokat. hogy aztán az életünknek a gondolkozását átformálva egy olyan irányba vigye és vezesse tovább az életünket, amely sokkal inkább neki tetsző, amely sokkal inkább az ő dicsőségét munkáló, ami javunkra természetesen és mások javára. És azt gondolom, hogy nagyon ismerős gondolat az olyankor, amikor ilyen tanítói eseményeken megy keresztül az életünk, vagy azután vagyunk, amikor Isten beültetett bennünket az iskola padjába, és tanított bennünket dolgokban, hogy azt láttuk meg visszafele tekintve az életünkre, hogy bizony nem tettük a döntéseinket sokszor az Isten kezébe. Azaz, hogy úgy hoztunk döntéseket, úgy indultunk neki dolgoknak, hogy abban nem kértük Isten véleményét, nem voltunk arra kíváncsiak, hogy ő mit szól ahhoz, amit én teszek, vagy éppen tenni készülök, hanem, ahogy szokták mondani, a saját magam feje után menve hoztam meg döntéseket. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor az is lelepleződik ilyenkor ezzel együtt, ha őszinte a bizonyságtétel és őszinte az önvallomás, hogy Isten ilyenkor megmutatja azt is, hogy igazából a dolgok hátterében azért mi húzódik. Nem feltétlenül csupán csak a mi önző és kicsit egoista gondolkozásunk, valahol ez a probléma, és éppen ezt kell megtanulni valakinek, hanem leginkább nagyon sokszor arra a szellemi háttérre mutat rá az Úr Jézus az ő lelke által, amikor egy-egy ilyen eseményeken visz bennünket keresztül, amely mögött egyértelműen a mi lelkünk ellensége, az ördög található, aki nagyon-nagyon sokszor megejt bennünket ezekkel a cselekkel. Nagyon-nagyon sokszor, amikor egy-egy válaszút és komoly válaszút előtt vagyunk, akkor olyan módon irányítja, vagy próbálja irányítani az életünket, hogy lehetőleg ilyen komoly válaszutak előtt ne tegyük le az Isten kezébe azokat a döntéseket, azokat a válaszutakat, amelyek előttünk vannak, hanem sokkal inkább a saját magunk logikája, észjárása, ne talántán valamilyen tapasztalata alapján menjünk tovább, és éppen ezért válik nagyon sokszor nagyon komoly teherré maga az élet. Maga az élet, mert ezek a döntések mindig olyan súlyos teherként nehezülnek az ember vállára, aki saját maga feje után rohan és hoz döntéseket, és nem az Isten kezébe teszi le azokat, nem az Isten kérdezi, hogy Uram, most merre tovább és hova menjek, amikor teherré válik az élet. Nagyon sokat mosolyogtam ilyen 13-14 éves fiatalokon, amikor egy-egy ifjúsági órára jöttek ilyen elszontyolódott arccal, lógó orral, ahogy szokták mondani, és mondtam, hogy na mi van veled, mi történt veled? Azt mondja, hogy hát Sanyi bácsi, nehéz az élet, tudja. Ínek, de olyan komolyan mondta, hogy hú, mondom, mert 13 éves gyerektől azért ez egy nagyon komoly önvallomás, nehéz az élet, Sanyi bácsi, tudja. Tehát, hát itt tudom, hogy nehéz az élet. És hát nyilván a dolog, hogy tudtam, hogy egy olyan időszakban van egyébként maga a kedves fiatal, amikor sorra-sorra jönnek elé azok a klasszikus válaszutak, amelyeken már mi, akik itt vagyunk, nagy rész, talán Kincsőt kivéve, meg Áron kivéve, mindannyian valahol már keresztül mentünk, és mindannyian szembesültünk ezekkel a válaszutakkal, amelyekben akarjuk, nem akarjuk, ezeket a döntéseket meg kell hozni. És nyilvánvaló dolog, hogy már a gyermekek életében, vagy a fiatalok életében is működik ez, hogyha valaki a saját maga feje után megy ezekbe, vagy a többiek után indul, akkor valóban igazán lehet ez a mondat, hogy nehéz az élet. Nehéz az élet. Nem így volt természetesen Pál apostolnak az életében, aki, amikor Filippiben megalakult a gyülekezet, hogy mielőtt megalakult a gyülekezet, ugye ő Troászban volt, jól tudjuk, és Troászba került egy olyan válaszút elé az élete, amely nagyon sokszor a mi életünkben is jön, nyilván másfajta módon, amelyben az volt a fő kérdés, hogy innen akkor hogyan tovább? Hogyan menjen tovább a misszió? Azt érezte Pál apostol, hogy már nem igazából az lenne a feladat, hogy most már visszafele menjünk, és járjuk végig újra azokat a gyülekezeteket, amelyeket megalapítottunk, látogassuk meg őket, töltsünk náluk egy-két hónapot, vagy esetleg fél éveket, hanem valahol valamilyen új utakra kellene elindulni, azonban Pál tapasztalta azt, hogy miközben ott van Troászba is áll, és próbálja megtalálni az utat, hogy merre kellene tovább menni, Aközben tapasztalja azt, hogy ajtók záródnak be előtte, nem tud igazából arra fele menni, amerre talán szeretett volna menni, és mondjuk ez a jobbik eset, hogy Isten előre bezárja ezeket az ajtókat, hogy nem is enged bennünket olyan utakra, amely nem a hasznunk lenne. A döntésnek ez a könnyebbik része egyébként, amikor zárt ajtókat találunk, amikor mennénk és nem nyílik az ajtó, ugye? Ez a jobbik eset. Pál apostollal ilyen történt, próbálgatott utakat keresni, de hogy azt mondja, hogy nem engedte a Szentlélek, hogy arrafele menjenek. Míg aztán ugye jött egy bizonyos látomás, egy álom, ugye ez a bizonyos macedón férfi, aki megjelent Pálnak, és hogy azt mondja, hogy gyertek át hozzánk, és így kerül át ugye európai földrészre az evangélium hirdetése. És amikor átlépnek ugye Európába Pálék, akkor az első nagyobb, komolyabb város ugye Filippi volt, amely egy úgy mondanám, hogy elitváros volt. Elitváros volt, abban a tekintetben, hogy kiszolgált és harcedzett, de veterán római légiós katonáknak volt. Ez egy olyan jutalomhely, ahol a nyugdíjas éveiket már eltölthették, és ennek a városnak szinte olyan jogai voltak éppen emiatt, mint Rómának. Tehát egy nagyon komoly város volt, és amikor Pálék bejöttek ebbe a városba, ugye szokásosan mentek volna a zsinagógába, de nem volt ugye egy zsinagóga már, de érdekes, hogy megtalálták ebben a városban is azt a helyet, ahol az Istent kereső emberek összegyűltek. Ugye ezt tudjuk, hogy a városon kívül volt egy bizonyos tóparton, ahol ugye igét hirdetek, és találkoztak az ottani emberekkel, az ottani Isten keresőkkel, és közöttük volt egy Lídia nevezetű asszony, aki megtért, és befogadta Jézus a szívében, és ugye elindul a misszió. És ez egy isteni csoda volt ott Filippiben, ami történt ennek az asszonynak az életében. Ugye már csodákról van szó, általában a csodákról, és különösen Isten csodáiról mi hajlamosak vagyunk általában úgy gondolkozni, és szinte kizárólagosan úgy gondolkozni, ahogy a Biblia az extrémebb csodák tekintetében beszél. Gondolok itt arra, például emlékezünk csak vissza arra, amikor ugye Isten népe a Sinai hegynél van, és ugye az a rázkódás és füstölgés, és egyáltalán a Istennek a jelenlétét, ami jelezte, hogy ez egy csoda volt, vagy gondoljunk egy másik hegyre, a Kármel-hegyi eseményekre, ahol ugye Isten nagyon látványosan fogadta el Illésnek ugye ezt a bizonyos áldozatát a Baál papokkal szemben. Hajlamosak vagyunk az Isten csodáiról általában mi is így gondolkozni, hogy az az isteni csoda, amikor valamilyen nagyon látványos, nagyon extrém dolog történik a világban, vagy történik esetleg velünk, és éppen emiatt már Istennek azokat a csodáit, amelyek sokkal gyakrabban, és én merem azt mondani, hogy sokkal hatékonyabban vannak jelen az életünkben, sajnos nem veszük sokszor észre. És azt mondjuk, hogyha Isten nem ilyen extrém csodát tesz az életemben, nem ilyen extrém módon változtatja meg a körülményeimet, változtatja meg az anyagi helyzetemet, változtatja meg a hangulatomat, a kedvemet, akkor igazából nagyon sokszor azt mondjuk, hogy csalódtam, vagy csalódtunk az Istenben. Pedig leginkább az ember ilyenkor saját magába, meg a saját maga által kitűzött váradalmaiba csalódott, és csalódik, és nem veszük észre azt, hogy Isten pedig nagyon is munkálkodik, és munkálkodni akar. Hiszen gondoljunk csak bele, testvérek, amikor egy embernek az életébe változás történik, azaz, hogy megtér. Átáll az Istennel szembe lévő oldalról, átáll Istennek a táborába, átáll Isten követők oldalára, ez egy óriási csoda. Mert igazából az ember ebben a megtérésben végső soron saját maga ellen, a saját maga akarata, a saját maga elképzelései ellen harcol. Ugye Pál apostol ezt úgy mondja, hogy az óember. Az óemberünk ellen van nekünk a legnagyobb harcunk. Nem véletlen az különben, és sokáig nem értettem, amikor a Cselászló nevezetű úszónk füligérő szájjal nyilatkozott a tévének egyszer, néhány évvel ezelőtt, utolsó előtti lett, akkor éppen egy ilyen formája volt neki, abban a micsodában én nagyon csalódott voltam, hogy egy Cseh László az legyen első mindig, ugye, mert ezt szoktam meg, és mégis akkor nagyon rosszul sírt, de füligért a szája, és kérdezte a riporter, hogy hát ugye mondjam annak, hogy miért, és azt mondja, hogy azért, mert saját magamhoz képest mégis jobb időt úsztam. Azaz, hogy saját magamat legyőztem. Egy sportolónak ez igazából a legnagyobb cél. Hogy legyőzem saját magamat. A lelki életünkben hasonló módon történnek a dolgok. Saját magunknak a leküzdése, legyőzése, Isten szent lelke erejének a segítségével a legnagyobb csoda. És igazából ez az, ami eredményezheti az életünkben a megtérést. Elhozhatja azt, ami történt ennek az asszonynak az életében, hogy átadta az életét az Úrnak, és neki élt innestől kezdve ebben a városban. Nyilván azt pedig, hogy ez a fajta csoda, a megtérésnek a csodája, kinek milyen módon ment végbe az életébe, ez nyilván majd a hétköznapi életünknek a kisebb-nagyobb döntései mutatják be majd leginkább, hogy mennyire hívjuk a mi válasz útjainkhoz most már segítségül, társul, tanácsadóul a mi Urunkat, azt az Urat, akiről azt mondtuk, hogy én őt követem. A hétköznapok apró cseprő döntéseiben látszik ez meg leginkább, ezek a fajta gyümölcsök, amiről már beszéltem délőtt, hogy az Isten keresi ezt, mert most van ennek a gyümölcstermésnek az időszaka mindannyiunk életében, és a válaszutakon való döntéseink minden szempontból egy ilyen gyümölcsként jelenhetnek meg. Aztán ugye egy másik fajta erő megnyilvánulás, ami volt a megtérés után ebben a városban, Filippiben, a történetet tudjuk nagyon jól, ugye egy jövendő mondó lánynak a feltűnése, megjelenése Pálék szolgálatának a helyén, aki ugye egy megszállott, egy ördögtől megszállott jövendőmondó fiatal volt, aki tulajdonképpen jó dolgot mondott. Ugye mit is mondott ő? Mit kürtölt az utcákon Filippiben, amikor Pálék mentek azon végig? Hogy ezek az Isten, a nagyságos Isten szolgái, vagy magasztos Istennek a szolgái. Jó dolgot mondott. Ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, amikor az ellenség jó dolgot mond, mondjuk egy gyülekezetről, jó dolgot mond egy emberről, jó dolgot mond alkalmasint Istenről is, és mégis azt látjuk, hogy Pál apostoléknak nem tetszett igazából ez a jó mondás. Pedig ez egy nagyon nagy reklám felület lett volna, hiszen ezt a jövendőmondó lányt sok mindenki ismerte és elismerte a városban. Hát, hogyha egy ilyen jó nevű valaki, akire sokan odafigyelnek, sokan hallgatnak, sokan fizettek nekik talán komoly összeget meg az ő tartóinak, azért, hogy valami jót mondjon nekik, egyszer csak azt kezdi mondani, hogy itt vannak az Istennek a szolgái, kell-e ennél jobb reklám? Kell ennél jobb reklám? És mindig az a nagy dilemmám, sokszor beszélgetünk a feleségemmel erről, hogy valóban tényleg igaz ez a mondás, amely manapság, mint hogyha a hívők is kezdenek bedőlni ennek, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hogy mindegy, hogy ki mondja, mindegy, hogy ki csinálja, csak csinálja úgy, ahogy nekem vagy nekünk a legjobb. Vajon tényleg igaz-e ez, hogy a cél szentesíti az eszközt minden szempontból? Páliknak a magatartása a Filippiben azt mutatja, hogy nem igaz, mert abban a pillanatban megfordultak, és tulajdonképpen ennek a kislánynak az életét megszabadították ettől a fajta gonosz lélektől. Sokat gondolkoztam ezen, hogy miért ítettek Pálék. Miért indította Pált úgy föl a lélek, a bennem munkálkodó lélek, hogy ebben a helyzetben ne elfogadja ezt a fajta váratlanul jött, egyébként jónak látszó reklámot, hanem éppen elhallgattassa ezt a kislányt, hogy ne beszéljen. És ahogy gondolkoztam ezen, arra jutottam, hogy igazából az Istenről, az Isten dolgairól mégsem az ördögnek kellene bizonságot tenni. Az az Isten másnak szánta, másoknak szánta. Nem az ördögtől várja, és nem az ördögnek szánta, hogy ilyet tegyen, már csak amiatt sem, mert amikor az ördög ilyet tesz, és ilyeneket próbál tenni, amiket mindig valamilyen hátsó szándékot nyugodtan szabad feltételezni. Mindig valami hátsó szándékot nyugodtan lehet feltételezni. Miért? Azért, mert az ige ezt, és maga Jézus is leletezi az ördögöt, sokszor a hallgató előtt azt mondja, hogy ember gyilkos volt kezdettől fogva. Ezért. Ezért nem fogadja el Isten az ördög kezéből ezt a fajta ingyen reklámot, ezért nem igaz automatikusan, és mindig az, amit a mai kereszténység nagyon próbál ízlelgetni és édesgetni, hogy a cél szentesíti az eszközt, mert az Istennek nem mindegy az, hogy igazából ez az eszköz milyen eszköz. Nem mindegy, hogy milyen indíték és milyen lelkület alapján történik az, ami történik. Aztán lépjünk egy kicsikét tovább megint ebben a városban történt eseményekre, hogy eljussunk aztán az üzenetig, a mai üzenetig. Ugye Pálinka bebörtönzik éppen emiatt, ami történt ezzel a kislánnyal, és Pálinka ott vannak a börtönben, és éjszaka, éjfél tájban, amikor kalodában vannak zárva, ez egy nagyon kényelmetlen történet volt, mert ahogy én tudom, ugye mind a lábuk, mind a kezük egy kalodában volt bezárva, ami azt jelenti, hogy a lábuk fölött voltak ezek, tehát ilyen C alakban ültek tulajdonképpen meggörbülve. Nem tudom, kipróbált már így ülni, valószínű, hogy nem sokáig bírnánk. Pedig itt voltak az ő munkatársával is, és éjfél tájba azt mondja az ige, hogy énekelni kezdtek. Kezdték magasztalni és dicsérni az Istent, és egy újabb erő megnyilvánulást történik ebben a városban ennek hatására is. Vagy talán ennek a válaszadásaképpen, hogy nem zúgolódtak, nem megbánták azt, hogy Istennek a szolgálatára szegődtek, hogy ilyen sorsban vannak most, hanem Isten dicsőítették, és ugye megmozdul a föld, föloldódnak a börtönnek az ajtó zárai, és tulajdonképpen mindenki mehetne szélnek, mégis furcsa módon mindenki a helyén marad. És amikor lejön ez a börtönőr, lerohan, ugye és készül önmagába kárt tenni, azaz, hogy öngyilkosnak lenni, mert úgyis azt csinálták volna a rómaiak vele, hogyha egy rab is csak megszökik ebből a börtönből, akkor megállítják, és mondtam, hogy ne tegyék át magadban, mert mindannyian itt vagyunk. És ebben az eseményben elhangzik egy nagyon fontos kérdés, ami tulajdonképpen a válaszút tekintetében minden szempontból kell, hogy eljussunk ide erre a pontra, mégpedig az, hogy mit kell nekem cselekednem. Az a helyzet, hogy ez egy olyan kérdés volt, ami az életünkben mindannyiunkat, akik már hívők lettünk, ez a kérdés utolért. Ezt a kérdést mindannyian föltettük, amikor olyan helyzetbe találtuk magunkat, hogy válaszút elé állt az életünk. Mégpedig az Isten szempontjából, élet és halál tekintetében válaszút elé kerültünk. Mit kell nekem cselekednem? Furcsa módon nem én, meg nem a baptista gyülekezet, nem is a baptista egyház provokálja ki, vagy erőszakolja ki ezt a kérdést. Egyszerűen az élet hoz magával olyan dolgokat, amikor az ember egyszerűen nem is tudja elkerülni azt, hogy előbb vagy utóbb ne fogalmazza meg azt, hogy mit csináljak. Mit csináljak? Mit tegyek ebben a helyzetben? És a válasz, ami a börtönőr erre a kérdésére jön, olyan válasz, ami mind a mai napig megállja a helyét, és mind a mai napig az egyetlen jó válasz. Azt mondja Pál apostol, hogy higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Arra a kérdésre, ami benned és bennem följöhet egy-egy válaszút elé kerülve, hogy most mit csináljak, hidd el, hogy ez a válasz, bármilyen élethelyzetben is legyél, ugyanez a válasz jó, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. És akkor lesz üdvösséged, neked is, és sokaknak, akik körülötted vannak. Ha az Istenben bízol, ha az Istenre hagyatkozol, Ma is ez a válasz. És ugye azt látjuk, hogy hitt a börtönőr, és az egész családja üdvösséget nyert még azon az éjszakán. És aztán, amikor a börtönből ugye kiengedik Pált, ugye titokba akarják elengedni a városnak a vezetői, akkor Pál egy nagyon furcsa magatartást tanúsít, szinte érthetetlen is, mert azt mondja, hogy nem megyünk sehova sem, ameddig nem kértek tőlünk bocsánatot, és nem vezettek ki bennünket ebből a városból. Én nem tudom, hogy a testvérek hogy döntöttek volna ebben a helyzetben, én valószínű, hogy vettem volna a kalapomat, és soha többet vissza nem néztem el a városba, örültem, megszabadultam, aztán gyorsan elmegyek innen, így meggondolják magukat. Pál nem ezt tette. Vajon miért? Vajon miért nem ezt tette? Az imént elmondtam a bevezetőben, hogy ne felejtsük, hogy Filippi egy elit város volt, nagyon gazdag emberek éltek ott, akik természetesen az ezzel járó gőgös magatartásukat is azért éreztették, különös az ilyen pálféle zsidó származású emberekkel. És akkor, amikor bebizonyosult az, hogy azért nekik nem volt egészen igazuk ebben a büntetésben, hogy általában a gazdag ember az ilyeneket, meg hát mindannyian erre van hallamunk, hogy akkor ez gyorsan, hogy azért ezt így sumáltoljuk el. Hogy ne tudja senki se, hogy most éppen rosszul döntöttünk. És Pál apostol azt mondja, hogy nem, ilyet nem lehet csinálni, hanem meg kell alázkodni. Egy ilyen embernek meg kell alázkodni a semmik előtt. A semmik előtt. Isten ereje és békéje volt tehát az, ami megnyilvánult előttük és általuk ebben a városban, Pálék által. És az egész gyülekezetnek, a gyülekezete való kapcsolatoknak is ez az isteni békesség és erő volt az alapja, amely nagyon bensőséges kapcsolatot hozott létre Pál apostol és a gyülekezet között. Egy olyan közösség volt ez, ahol valóban nagyon szerették egymást a testvérek, és ez egy nagyon normális dolog, ha egy gyülekezet és a vezetője között igazából ilyenfajta viszony áll fönt. Tudjuk azt, hogy Pál apostol nagyon sok helyen volt vezető, alapító, és mégis nem minden gyülekezetben szerették, nem minden gyülekezetre volt elmondta, amiket egyébként ő alapított, hogy igazából szerették volna, de itt igen, Filippiben szerették. Azt mondja Pál, hogy én örömem és én koronám vagytok ti. Ilyen módon jellemezte a gyülekezetet. És egy ilyen bizalmi kapcsolatban, amikor egy gyülekezet és a vezetője között ilyen bizalmi kapcsolat van, ebben nagyon sok mindenre van lehetőség. Amiről igazából ez a szakasz szól, és most érkeznénk el ehhez a szakaszhoz, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az egész Filippi levélnek a megírásának ez volt az igazi oka és apropója, az volt, hogy a gyülekezettől, Pál apostol, a filippi gyülekezettől anyagi támogatást kapott, és ezt az anyagi támogatást úgy köszöni meg a gyülekezetek, hogy közben egyetlen egyszer ki nem mondja a hálát, a hálaszót. Megköszönni és elfogadni, ugye erről beszél az apostol, mi általában, amikor adunk valakinek valamit, kimondva kimondatlanul, ott van bennünk az, hogy hát várjuk érte a hálát. Várjuk érte, hogy valahogy fejezze ki felénk az az illető, akit mi ilyen vagy olyan indítékkal, szándékkal valamivel megajándékoztuk, akár azért, mert kérte, ha meg nem kérte, akkor pláne, hogy azért legyen hálás azért, hogyha mi adtunk neki valamit. És persze a tapasztalat az az, hogy nem mindig kapjuk meg ezt a fajta hálát az illetőtől. Egyik ismerősöm mesélte el néhány évvel ezelőtt, hogy az utcán járt, és egy arra lett figyelve, éppen a földet nézte, autók között mászkált, hogy az egyik autó ajtaja mellett ott volt a földön a sluszkulcs. Szétnézett a kocsi körül, senki nem volt az egész utcán, senki, mit csináljon vele, egyértelműen látszott, hogy az a kocsi kulcs, azi az autója, ami ott állt, nem is volt egy olcsó autó egyébként, mit csináljon vele, nézett szét, hogy hát, ha valaki itt van, még a környéken, senki nem mozdult az egész utcán, azt csinálta, hogy leírta a telefonszámát, oda tette az ablakra, és azt mondta, hogy ha majd jön, és hiányzik a kocsinak a kulcsa, akkor hívjon föl, és akkor majd visszaadja. Nagyjából fél nap múlva jött a telefon, hogy megtalált ezt a papírt, és valóban kellene neki a kulcs. Megvesztettek egy találkozást, és egy fiatal ember jött elé, aki bemutatta a kocsinak a forgalmi engedélyt, hogy valóban az autó az övé, és odaadta neki a kulcsot, és azt mondta, hogy kösz. Sarkon fordult, azt elment. Azt mondta, hogy ő igazából nem várt habostortát, meg 20 000 forintot, hogy legalább ennyit adjon már neki, de hát azért mégis az autó egy több milliós autó volt, és hát ennyi, hogy kösz. Valahogy igazából nem erre volt ő sem fölkészülve, kicsit arra volt, hogy talán majd jobban fog hálálkodni ez a fiatalember, nos, ezt a fajta élményt nem adta meg ez a fiatalember, de hogy általában ez a jellemző, ez a magatartás, hogy nem igazából tudunk hálásak lenni azért, hogyha valaki ilyen dologban részesül. Mégis amikor valamit el tudunk fogadni, amit kapunk, akkor azt mondom, hogy nagyon sokszor az a cél, hogy helyre álljon bennünk az, hogy kitől is kaptuk ezt, és ki is adta számunkra igazából ezeket. Megvan a határa annak, amikor valaki nem mutatja ki a maga helyzetét, és azt gondolom, ez egy nehéz helyzet, amikor akár gyülekezetben vagyunk, és valakiről sejteni véljük, hogy bajai lehetnek, akár anyagi jellegű bajai vannak, de nem mutatja ki, elrejti valami oknál fogva, hogy segíteni tudnánk esetleg. Nem jó ez, de persze az sem jó, hogyha valaki meg egyfolytában panaszkodik, és ilyenből manapság nagyon sok van, hanem valami módon megtalálódik annak az egészséges mesdjéje, hogyha valóban baj van, akkor tudja azt mondani. Nyilvánvaló dolog, hogy ehhez egyfajta lelkiség szükségeltetik. Tudjuk, hogy Pál apostol Korintusban nem fogadott el a gyülekezettől semmit. Semmit nem fogadott el. Filippiben pedig elfogadott. Nyilván miért? Azért, mert a két gyülekezet között a lelkiség, a lelkületi kérdés az egészen más volt. És igazából ebből az igéből számomra ezen a mai délutánon ez vált egy nagyon fontos üzenetté, és ebben feladottá a mi gyülekezetünk számára, hogy testvérek, ebben a lelkületben tudjunk növekedni és fejlődni még inkább, hogy ez a fajta lelkület olyan módon legyen erős és erősebb, hogy aki ide bejön ebbe a gyülekezetbe, akár tagja a gyülekezetnek, akár csak látogatója, az otthonra találjon közöttünk. Nem mondom azt, hogy nincs így, és nem jó a lelkület, mert akkor hazudnék, mert nagyon jónak tartom és jónak figyelem, de azt gondolom, hogy lehet ebben továbbra is fejlődnünk. Lehet tovább lépnünk, hogy igazából így alakuljon a gyülekezetnek a lelki kérdése. Pál apostol nem kérte ezt az adományt Filippiben, hanem elfogadta, mert a gyülekezetnek a lelkülete olyan volt, hogy ezzel tudott szolgálni, és azt mondja Pál, hogy igazából ez egyfajta lelki haszonná íródott jóvá a gyülekezet számára. Pál apostol azt mondja, hogy megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. És ez a megtanuláshoz azt gondolom, testek, hogy idő kell átélni Istennel dolgokat, hogy ő nem feledkezett meg, és nem feledkezik meg rólunk, és nem feledkezik meg rólam. És Pál apostol azt mondja, hogy én megtanultam azt, hogy az Istennel való szűkölködés, az is igazából örömteli lehet, mint hogy az Istennel való bővölködés is az. Egyébként egy gondolatot szeretnék úgy helyre tenni elsőbb a magamba, de hangosan mondom, hogy hát ha másokban is ezt kell helyre tenni, pedig az, hogy az Istenben nem könnyebb bővölködni, mint szűkölködni. Ezt nem tudom, mennyire értjük ezt a mondatot. Az Istenben nem könnyebb bővölködni, mint szűkölködni. Azért mondom ezt, mert amikor bővölködés van az életünkben, ott van bennünk a kísértés arra, hogy ezt a bőséget, ami van nálunk, ezt valahogy mindig a saját javamra, saját javunkra, saját céljainkra fordítsuk, és kevésbé gondolja ilyenkor az ember azt, hogy valami ilyen célnak az érdekében valamiről lemondjak, vagy lemondjunk az Úrért. Amikor bővölködünk, akkor ez a fajta kísértés ott lehet a mi szívünkben. A cél, ugye mindenkor én azt gondolom, hogy a megelégedettség. Ugye ne adj nekem se szegénységet, se pedig gazdagságot mondja az ige. A megelégedettség minden körülményekben, testvéreim, anyagilagban is, az minden szempontból az isteni ajándék. Mert akinek elég van, annak több van, mint annak, akinek sok van. Mert a sok, az soha nem elég. Az elég, az mindig elég. Mi a titka mindennek? Azt mondja Pál apostol, a titok az az, és ez minden élet minden területén igaz lehet, úgy gondolom és úgy érzem, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez a titok. Az elégedettség és a bővölködés kérdésében is, és az élet minden tekintetében, amikor válaszút előtt vagyok, hogy a Krisztus által mindenre van, és mindenre lesz elég. Ha kell, akkor a szűkölködve való elégedettségben való élésre, ha kell, kell, akkor pedig a bővölködésre. Én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy ehhez, a megelégedett élethez, a válasz útjaink előtt álló döntéseinkhez vegyük igénybe, ragadjuk meg azt a Krisztust, aki mi mellénk is szeretne odaállni. És aki azt szeretné, hogy mi nekünk is a szívünkből fakadjon ez a megtapasztalás, ez a bizonyságtétel, hogy mindenre van erőm a Krisztusba. Kívánom, hogy ez hadd legyen valóságos megtapasztalása a mi életünknek. Amen.